94 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. június 22-e van hétfő, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Német Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Noam Chomsky-tól származik, és így hangzik, az átlag népesség egyáltalán nem tudja, mi történik, és még csak arról sem tud, hogy nem tudja. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Hallgassák meg híreinket!
Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homiliájában hangsúlyozta: a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvény értelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljesülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosításáról. Az MTI-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte: működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa-bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mérték. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélgettünk. Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a Passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
Üdvözlök minden kedves hallgatót!
Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte papá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül, melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye, amikor egy fiatalt pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leó több mint két évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emelne ki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztalnak az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségbe dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait, de sokkal nagyobb ez egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az első, akinek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen egy gyermekként elfogadják a tanítást.
Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. Ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben szívesen részt veszek.
És miben különbözik mondjuk ez a latinó pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni, viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő, kényszer ágyasz, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinók, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egyettál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Hát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy azért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.
És azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek. New Brunswickon a Szent László templomba, Passaicon a Szent István templomba, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomba, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jó Istent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokba, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak, nem tudom. Nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurus atyánál, ahol ugye a Szilícium-völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomban járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi, egyházi céllal jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket, és a világi dolgok, a gazdagság és az anyagiak felé fordulnak. Esta tristeza
mía. Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ugye New Brunswickon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtérítést. kérdéseknek a sokaságát.
Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné. Hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ezen a talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
De mis ojos, como han llorado por su traición.
Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Befejeződött a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár harmadik évfolyama. A 2026. januárja és májusa között zajló képzés során a hallgatók 6 intenzív képzési hétvégén, valamint számos egyéni feladaton keresztül mélyültek el az emberi méltóság védelmének, a bántalmazás megelőzésének, kezelésének és biztonságos közösségek kialakításának kérdéseiben. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte az egészségügyi miniszter. Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható, írta posztjában Hegedűs Zsolt. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, tette hozzá a politikus. A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Csólyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését is. Az országgyűlés még június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A napokban bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét több felé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
Csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát, többet adtam, mint ami jár. Hát felhívni téged nem volt időm, csak üzenetet hagyni már. Nézz, nézz az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gép. Se voltam egyedül sem, egy távoli vidéken várnak rám. Az a érek ma éjszak, ha már. A helyem, ahol tépett már a szél, felnevelt az utca, s miénk volt a tér. Őriztek a falak, és hosszú volt a tél. A kelő napra vártam, éltem őszintén. Kifizettem a számlát, mindenkinek amennyi jár. Fordulhat úgy, hogy visszajövök érte, de nem akarok hazudni már. Nézz, nézz az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a képemet felhőszál. Nézz, nézz az ég felé, sose voltam egyedül sem, egy távoli vidéken várnak rám. Az a érek a éjszakon már.
Napköszöntő reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma június 22-én Paulina napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kis termetű. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Éveket nem számolom, volt pár csodás tavaszom, a holnapról nem álltom, csak legyen mindig jó napom, maradt még néhány barát, a szívük 101 karát, de más kincsem soha nem volt, mert párszor a sors kirabult. Jó így, hogy itt vagy velem, nem járt itt rég szerelem, de főleg már nem is divat, hogy tüzet fog a szívás pillanat. Nem kell több rossz ébredés, már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több út a búcsú, volt mások és szomorú. Legyünk újból gyerekek, nem baj, hogy nem igaz már, elég, ha percekig jár.
Vissza se néz, mindig előre.
Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Nézzük, kik születtek június 22-én a történelem folyamán. 1399-ben született Erzsébet Jagelló litván nagyherceg, II. László néven lengyel király és első Anzsú Hedvig lengyel királynő egyetlen gyermeke. 1767-ben született Wilhelm von Humboldt, porosz államférfi, korszakalkotó nyelvész, esztéta. 1784-ben látta meg a napvilágot Kerekes Ferenc magyar matematikus, református főiskolai tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1882-ben született Somjó Zoltán magyar költő, műfordító. 1887-ben született Julian Huxley, angol biológus, zoológus, szakíró. 1913. június 22-én született Vörös Sándor, Kossuth és Baumgarten díjas magyar költő, író, műfordító, filozófus, irodalomtudós, muzeológus. 1922-ben született Fári István, magyar-amerikai matematikus. 1947-ben született Nógrádi Gábor, magyar költőíró, újságíró, hangjáték, tévéjáték és filmforgatókönyvíró. 1948-ban ezen a napon született Cserhelyi Zsuzsa, Emerton díjas magyar énekesnő, előadó művész. 1949-ben született születésnapját ünnepli Meryl Streep, háromszoros Oscar-díjas és nyolcszoros Golden Globe-díjas amerikai színésznő. Most nézzük, ki hunytak el június 22-én a történelem folyamán. 1962-ben hunyt el Urai Tivadar, Kossuth-díjas magyar színész. 1969-ben halt meg Judy Garland, amerikai énekes színésznő, Golden Globe és többszörös Grammy-díjas énekes színésznő, legismertebb szerepe a Dorothy az Óza csodák csodája című filmből, Liza Minnelli édesanyja volt. 1976-ban távozott közülünk Csík Tibor, magyar ökölvívó, olimpiai bajnok. 2013-ban halt meg Lohinszky Lórend, erdélyi magyar színművész. 2020-ban ezen a napon hunyt el Joel Schumacher, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer. Horvátországban az antifasiszta harc emléknapja a mai, a horvát antifasiszta partizánok felkelése a német és az olasz megszálló erők ellen. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1593-ban a horvát és császári erőkből álló keresztény sereg Sziszeknél nagy győzelmet aratott Hassan boszniai pasa török serege felett. 1941-ben ezen a napon Németország lerohanta a Szovjetuniót, megnyílt a II. Világháború keleti frontja. 1978-ban James W. Christie, amerikai csillagász felfedezte a Charont, a Plutó legnagyobb holdját. 1983-ban sújtó légrobbanás volt az oroszlányi Márkushegy szénbányban, 30 hányász életét vesztette. 1992-ben Dél-Erdélyben a Hunyad megyei Vaskapuhágónál románok munkagéppel ledöntötték Hunyadi János 1442. szeptember 6-án kivívott Zajkányi győzelmének utolsó 1896-ban állított emlékművét. A 4 méteres öntött vas buzogányt 1993-ban az Osztrói tóban megtalálták, és a Várhelyi Múzeumba mentették, innen 1994-ben ellopták. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Csak csendben, csak halkan, hogy ne hallja senki sem. Mint kis dobos még azt tanultam,
de betörik a fejed, ha igaz a kunc, hát ahhoz tarts magad, hogy ne szólj szám, és nem fáj a fejem, hisz bolond ki sokat beszél, hazudni bűn, de hallgatni aranyat ér. De fegyelmezetlen voltam én, és hallgatni képtelen. Hát végül büntetésül százszor leíratták velem, hogy ne szólj szám, és nem fáj a fejem, hisz bolond ki sokat beszél, hazudni bűn, de hallgatni aranyat ér. Anyám így szól, kisfiam, hát inkább zenész legyél. A gitár húja nem hazudik, és ki tudja, miről beszél. Hát fogd be a szád, ha nem fáj a fejed, hisz bolond ki sokat beszél. Ha kezed járjon, ne a szád, az mindig többet ér. Így köztem gyakorolni. Jártam én az iskolákat a legfelső fokon. Nincs baj velem, bár azt mondják, hogy néha sokat iszom. De ne szólj szám, és nem fáj a fejem, hisz bolond ki sokat beszél. Hazudni bűn, de hallgatni aranyat ér. Igazságot hát ne tőlem kérd, gondold meg magad, hisz mindenkinek bevésődött mélyen a tudat alatt, hogy ne szólj szám, és nem fáj a fejem, bolond ki sokat beszél, hogy hazudni bűn, de hallgatni, ugye, aranyat ér. Szólj szám, és nem fáj a fejem, hisz bolond ki sokat beszél. Csak arra figyelj, vétkesek közt cinkos ne legyél.
Körbenézel, mit látsz? Mire gondolsz és magadtól mit vársz? Ha a tükörbenézel, mit látsz?
Mit látsz?
Néha egy idegen arcot vizsgálsz. Ne az út, hogy sajnálom, nem múlhat egy hajszálom. Nekem az nem kell már, hogy valaki használjon. Valami már elszáll, valami még fennáll. Ne az út, hogy rég vártál, hiszen a szívemmel elsétáltál. Elsétáltál. Okay.
békeség, rossz idő, felhők mindenhol, lelkemben egy közelgő autó fénye pislákol. Remélem, hogy álmodom, de te majd felázol. Nem hittem, hogy te leszel majd, aki elgázol. Ne hazud, hogy sajnálom, nem múlhat egy hajszálom. Nekem az nem kell már, hogy valaki használjon. Valami már ez áll, valami még fennáll. Ne hazud, hogy rég vártál, hiszen a szívemmel elsétáltál. 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 Most már semmi bajom sincsen, pedig te voltál a kincsem. Legalábbis én azt hittem, de ami volt, az ma már nincsen. Ami volt, az ma már nincsen. Elsétáltál. Elsétáltál. Elsétáltál.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.